Jó estét mindenkinek! Tánya órán, második tánya órákat tartjuk. Mindenki kérek, hogy narancsága fizetét kapja elő. Üdvözlöm a Stum testvéreket! Na! Hát a múlt alkalommal, és figyelmet kérnék, a múlt alkalommal nagyjából átbeszéltük, hogy egy kicsit ugye, pontosan két alkalommal ezelőtt volt egy pár szó magáról a kabaláról, hogy mi is ez a kabala. A múlt alkalom egy pár példát is hozott, ha jól tudom, hozott a Báruk Rabbi. A múlt alkalommal pedig volt egy kis bevezetés arról, hogy mi is ez a haszidizmus, és ezen belül ki volt a szerzője ennek a fontos műnek, a haszidizmus egyik alapművének, a Tanyának. Szó volt tehát a Snéhoz Zálmán Rabbiról, az Álter Rebéről, az első Chabad Rebéről. És egyből bele is vágtunk a közepesek könyvébe, ami mielőtt persze belevágtunk volna, azt is tisztáztuk, hogy mi ennek a könyvnek a célja, mit akar ez a könyv mondani, mi a központi üzenet, Gönci. A központi üzenet ugye az volt, hogy... Mi volt? Na, én is elfejtettem. Inkább átadod a szót. A központi üzenet az volt, hogy azt mondtuk, hogy megmutassa a Rebe ebben a könyvben, hogy hogyan lehet Istenhez közel kerülni a szánkban, a szívünkben, ahogy a Biblia is írja, egy hosszú rövid úton, és akkor azt taglaltuk, hogy ez a hosszú rövid út ez nem más, mint egy valóságos átváltozás. Nem egyszerűen egy algopirin, amit beletszünk a fáj a fejünk, hanem valami, amikor tényleg képesek vagyunk megváltozni, és egy jobb útra terelni saját magunkat. És akkor erről beszéltünk, és ennek kapcsán nyilván a Rebének tisztáznia kell, hogy milyen is egy ember, mik az elvárások az embertől, mit vár el tőlünk Isten. És erre ment ki ez az egész, amit elkezdtünk tanulni. Na hát emlékszünk el, hogy miről volt szó, mi volt az első ellentmondás, amit találtunk, vagy pontosabban, mint a könyv ír, ilyen lelki tanácsok tekintetében. Ugye volt kétfajta tanács, amit olvastunk, és egyik kizárja a másikat, valaki esetleg emlékszik, hogy mi volt az. Ugye a Talmud két helyen ír valamit arról, hogy az ember mit gondoljon magáról, és ezek nem kellnek össze egymásra. Valaki esetleg emlékszik, nektek én is fizetetek? Lehet pótolni szerintem. A jó és a rossz, egy kicsit esetleg erről a féltekéről az asztalnak. Nem mások szemében, jónak kell lenni, de facto, és te ezzel együtt nem szabad azt gondolni magadról, hogy jó vagy. Ez az egyik tanács. Tehát azt mondtuk, hogy az egyik oldalról az van írva, ember soha ne gondolja magáról azt, hogy ő jó. Még akkor sem mindenki azt gondolja, hogy jó, és erre gondolt nyilván a Gönci, akkor is ő ne gondolja magáról azt, hogy ő jó. De ezzel szemben meg azt tanultuk, hogy az ember soha ne gondolja magáról azt, hogy ő rossz, mert az nem egy jó dolog, az ember azt gondolja magáról rossz, tehát két következménye lehet, két kimenetele. Emlékszel? Mi? Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő rossz, akkor mi történik? Vagy nagy depressziós lesz, így van. Vagy azt mondja, hogy akkor szemébe az egésztel, ha már úgyis rossz vagyok, akkor már legyek tényleg rossz. Persze, hogy itt két problémák is volt. Volt egy forrásbeli, két forrás, ami nem tért meg egymással, de az egyikben az áll, hogy mindig tekintsél magadra úgy, mint hogyha rossz lennél. Soha nem ez van, mint pont, azt mondja, hogy ne tekints magadra úgy, mint ha jó lennél, ez egyik hely. És a másik ember pedig azt mondja, hogy soha ne tekints magadra úgy, mint ha rossz lennél. Ezek nem tényleg, tehát most mit kell csinálnod? Tekintsek úgy magamra, mint hogyha igaz lennék, vagy úgy, mint hogyha rossz lennék. A másik probléma pedig egy logikai probléma, amivel racionális úton cáfoltuk azt, hogy az ember rossznak tekintse magát, mert bizony rossznak fogod magadat tekinteni, akkor vagy depressziós lesz egy idő után, vagy azt fogod mondani, hogy na hát akkor már nekem úgyis mindegy, akkor már tényleg legyünk rosszak. Na ennek a problémának a feloldására a Rebe említette, hogy a Talmudban ötfajta kategóriát találunk arra, hogy milyen emberek léteznek. Esetleg emlékszünk, hogy mi volt az ötfajta kategória. Kis füles. Rossz, nagyon rossz. Hát összejött. Van olyan ember, olyan igaz, akinek jó, olyan igaz, akinek rossz. Van a közepes, van az olyan rossz, akinek jó, és az olyan rossz, akinek rossz. Ez volt az öt kategória, amiről beszéltünk. Most azt is megvitattuk, hogy valójában ez az öt kategória, ez nem így egyben van leírva a Talmudban, hanem két helyről is össze van szedve, és együtt adja ki ezt az öt kategóriát. Öt kategóriát, tehát egy helyen van az említve, hogy vannak jók, rosszak és közepesek, egy másik helyen pedig nincs említve a közepes, hanem csak az van írva, hogy vannak jók, akinek rossz, meg vannak jók, akinek jó, meg vannak rosszak, akinek rossz, és vannak rosszak, akinek jó. Minek kapcsán említi ezt a Talmud? Amikor a Talmud azt mondja, hogy vannak jók, akinek jó, és vannak rossz, akinek rossz, vannak jó, jók, akiknek jó, és vannak jók, akiknek rossz. Vannak rossz, akiknek jó, és vannak rossz, akiknek rossz. Ezt minek kapcsán említi a Talmud? Valaki esetleg emlékszik. Már régen volt már az óra, és késő is volt már. Azt mondtuk, hogy Mózes megkérdezte Istentől azt a kérdést, ami nyilván mindenkit foglalkoztat, hogy hát hogy lehet az, hogy vannak olyan igaz emberek, akiknek rosszul megy a saruk, és vannak olyan gonosz emberek, akiknek meg nagyon jól megy a saruk. Ez a kérdés mindenkiben nyilván már többször fölmerült. És általában mindig arra gondoljuk, hogy milyen igazak vagyunk, és miért megy nekünk ilyen rosszul. Ez így szokott lejönni a kérdés. De mert magára mindig úgy tekint, hogy milyen jó fel, és mégis nem mennek a dolgok. De ha nem is így gondoltunk erre a kérdésre, akkor is a kérdés ugye létezik. Tényleg vannak emberek, akik nagyon igazak, és nagyon nagy szádikok, szentek, és mégis azt látjuk, hogy egész életükön át szenvednek. És vannak olyan emberek, akik nagyon rosszak, és mégis milyen jól megy nekik a biznisz. És milyen jól megy úgy általában. És erre azt mondja két vélemény a Talmud, hogy mit válaszolt Isten. Az egyik vélemény szerint azt is tartott, hogy Istenre nem válaszolt, mert erre nincs válasz. Olyan válasz, amit az ember megértene. Az egyik azoknak a dolgoknak, amiket nem tudunk megérteni. A másik válasz pedig az volt, amit itt olvasunk, hogy bizony attól függ, hogy ki mennyire jó és ki mennyire rossz. Ha valaki nagyon jó, akkor ezen a világon is, és a túlvilágon is jó neki. És ez az a kategória, amit úgy jön, hogy a jó, akinek jó. Ha valaki kevésbé jó, akkor a lényeg ugye az a túlvilág, mire a Talmud, csak a túlvilágon jó lesz neki a sora, de ezen a világon egyenlően rossz. Azon azt a kevés rossz, amit még kiérdemel, azt inkább érdemelje ezen a világon. És ez, amikor látjuk, hogy így egy igaz ember, aki szenved, mert azt mondja, Isten, igen, itt egy kicsit szenved azért, hogy letudja az összeset, amit kell, és majd aztán a túlvilágon neki jó lesz. Tehát akkor ő az a jó, akinek rossz. Ugyanígy van a másik végletben, vannak olyan rosszak, akik nem teljesen rosszak, és ezért valami kis jó, amit kapnak, és inkább ezen a világon kapják, mint a túlvilágon, és ők a rosszak, akiknek jó. És vannak azok a rosszak, akik teljesen rosszak, és ezért itt is rossz, akik meg majd a túlvilágon is rossz lesz. Tehát akkor ebben a megfogalmazásban a jó, akinek jó, és a jó, akinek rossz, illetve a rossz, akinek jó, és a rossz, akinek rossz, ezekben a megfogalmazásokban az akinek rossz, az mit jelent? Hogy a sorsa milyen. Hogy rosszul megy a sora, vagy jól megy a sora. De van ennél ettől eltérő magyarázat is erre a kifejezésre. Akkor még egyszer. Az eddigi tanulmányainkban, akkor ez a dekategorizálás, hogy jó, akinek jó, a jó, akinek rossz, a rossz, akinek jó, a rossz, akinek rossz. Ez arra, a közepes most félreadtuk, ez arra, hogy akinek közepes a sora, nem nincs most ebben a... Ez arra vonatkozik, hogy kinek hogy megy a sora. Igen ám, de a Zohárban, ami az egyik alapműve a kabbalának, tehát a Zohár az egyik ős kabbalisztikus mű, ezt a hagyomány szerint Simon Bar Jochai írta. Simon Bar Jochai, ő egy talmudi bölcs volt, körülbelül az első-második század környéken élt, szóval közel 2000 évvel ezelőtt. Ami érdekes a Zohárral kapcsolatban, azon túl, hogy önmagában is egy érdekes mű, hogy csak a 13. században került nyilvánosságra. És nagyon érdekes, hogy akkor 1200 éven keresztül senki nem tudott róla, és hirtelen megjelent. De minden esetre ez egy nagyon fontos műve a kabbalának, és ott van egy része a kabbalának, amit úgy hívnak, hogy Rája Mehemna, de még egy valamit tisztázunk a Zohárról, biztos sokat hallottunk, hogy a Zohár azt jelenti, hogy a ragyogás könyve, és ez egy olyan könyv, ami a heti szakasz, a Biblia szakaszainak sorrendjében haladva taglalja a különböző dolgokat. Tehát mondjuk el, hogy a teremtés történetében, akkor ilyen kabbalisztikus témákat hoz be a teremtés történetében, és azokat magyarázza. Tehát ugye a heti szakaszoknak megfelelően halad. És ennek az Zohárnak különböző részei vannak, van egy része, amit úgy hívunk, hogy Rája Mehemna, ami azt jelenti, hogy igaz pásztor, És a hagyomány szerint ez a Rájön Nehenna, ez igazából az itt leírt gondolatok, ezeket Mózes ihlette. Én azt mondtam, hogy Simon Bárkán írta le, de igazából Mózestől származnak ezek a mély gondolatok. Na, ő egy kicsit mélyebbet mond erről. Na, nézzük, hogy mit mond. Most akkor a 8. oldal tetején tartunk. Akkor Ávit megkérjük, egy kicsit olvasson.
A Rájön Nehenna Mishpatim szakaszban ezt úgy magyarázza, hogy ennél a nem tökéletesen is egyértelmű íz az embernél, a benne meglévő rosszaság alával rendelve a jónak.
Hoppá, akkor itt az azt jelenti, hogy mit jelent az, hogy a jó, akinek rossz, és a jó, akinek jó. Szerintem, hogy itt nem arról van szó, hogy milyen a sora, hanem arról van szó, hogy a benne lévő rossz még ott van, vagy nem. És akkor itt fontos megállapítunk valamit. Ugye a zsidó vallás szerint minden emberben van jó is, meg rossz is. Minden emberben van egy jó lélek, ezt úgy nevezzük, hogy az isteni lélek, és van egy rossz ösztön. Most egyébként nevezzük őket ösztönnek. Ezt ugye magunkban is mindenki fölállni. Olyan furcsa, hogy néha, erről beszéltünk az előző órán, néha olyan jó irányba megyünk, és a jó hang szólal meg bennünk, néha pedig egy ilyen kis huncut, gonosz hang szólal meg bennünk. Mindannyiunkban van az úgynevezett jétszertav, a jó ösztön és a rossz ösztön. A jétszertav olyan nincsen, a négy jobb ösztön olyan nincsen. Mindezben van jó ösztön és rossz ösztön. És mit jelent az, hogy valaki nyilván, amikor azt, hogy valaki egy tázik, valaki egy igaz ember, az azt jelenti, hogy őnála a jó ösztön van túlsúlyva. Sőt, most akkor ebben az értelmezésben azt mondjuk, hogy vannak olyan igaz emberek, akiknek nem csak, hogy túlsúlyban van a jó ösztön, hanem egyáltalán csak jó ösztön van. Már olyan szintre jutottak el, hogy nincs is rossz ösztön. Csak jó ösztön. Mindig ő dumál. Mindig ő mondja, hogy mit kell csinálni. Rossz ösztön nincsen. Ez a legmagasabb szintje a tzaddikoknak. És róluk azt mondjuk, hogy ő az igaz, akinek jó. Ami azt jelenti, hogy nem arról az, hogy megy a sora, de az a típusú igaz ember, akiben csak jó van. Benne semmi rossz ösztön nincsen. Emellett viszont vannak olyan igazak, akiknek rossz, ami azt jelenti, hogy tényleg jól viselkednek és igazak, de még ott van bennük az a kis rossz ösztön. Lehet, hogy nem kerül a felszínre, vagy nem kerül nyilvánosságra, soha nem tudja bevetni magát a lakba, de mégis ott van. Mégis ott van, csak el van nyomva, csöndben van tartva. Nincs teljesen eltüntetve. És akkor ennek alapján tudjuk folytatni a gondolat, mert akkor nyilván a rosszaknál is. Van olyan rossz, akinél még ott van, ott még ott van a jó, de néha még jól viselkedik, meg ott van a jó, csak túlnyomó többségben van a rossz. És olyan rossz, akinél már olyan, mint egyáltalán nem is lenne jó. És akkor ő az a rossz, akinek rossz. Tehát akkor még egyszer, Rájön Nehenna Mishpatim szakaszában ezt úgy magyarázza, hogy ennél a nem tökéletesen és egyértelműen igaz embernél a benne lévő rosszaság alá van rendelve a jónak. Ott van még a rosszaság, csak alá van rendelve a jónak. És ezért ő az az igaz, akinek rossz. Van egy igaz, akinek jó, mert csak jó van, és van egy igaz, akinek rossz. Ennek kapcsán a Talmud ezt egy másik helyen is alátámasztja. A Talmud azt mondja, a Talmudra azt találjuk, hogy az igaz embereket jó ösztönük, a rossz embereket rossz ösztönük uralja. Míg a közepeseket mindkettő. Szóval Talmud más helyen is megemlíti, hogy úgy kell felosztani, hogy a felosztás úgy működik, hogy az igaz embereknél a jó ösztön van túlsúlyban, a rossz embereknél a rossz ösztön van túlsúlyban, és a közepeseknél pedig mindkettő. Most ez egy fontos, mert nekem nem magában is fontos megállapítás, hogy zsidóságban valójában nincsenek jó, ezek szerint nincsenek jó emberek, meg rossz emberek. Ez a felosztás, amit gyakran használunk meg a köztudatban, úgy benne van, hogy vannak jó emberek és rossz emberek, ez nem igaz. Szóval minden emberben van jó is, meg rossz is. A kérdés az, hogy egyszer most melyik az, amelyik uralja őt. Szóval egy fontos különbség, mert az emberek értékelését egészen másképp nézzük. Nem úgy nézzük egy emberre, hogy te egy jó ember vagy, te meg egy rossz ember vagy. Az úgy nézzük, mert te mindenki, valahol mindenki jó ember, mindenki van jó. A kérdés az, hogy ezt mennyire tudja kimutatni, hogy a felszín a gyakorlatban is alkalmazni. Egy egészen másfajta szemléletmód. Erről jutott szembe van egy szép történet, egyszer egy ilyen csábiknak, egy ilyen Hasid rebbének a kisfia, 5-6 éves kisfia, olyan csúnya dolgot csinált, hogy ezt mégse érik egy kisfiúhoz, utána egy zsidó kisfiú, utána egy vallásos zsidó kisfiú, utána egy rebbe fiához nem illik, És akkor hát most nem tudom, mit csinál, de most lényegtelen a történet szempontjából. Tehát valami csúnyát csinált, az apukája magához hívta, és azt mondja, hogy tudod, kisfiam, hát nem egy jó dolog, hogy ezt elkövetted, de nyilván azért követted el, mert benned van a lényszer, hát rá, benned van a rossz ösztön. És te most a rossz ösztönödre hallgattál, ahelyett, hogy a jó ösztönre hallgatnál. Én is mindig a gyerekeimnek ezt mondom. Csibéséget akarnak elkötni, hogy ugye most vigyázol, hogy ne a jétszerhárára hallgassál, hanem a jétszertobra. Minden esetre azt mondja ki a papáért, akkor biztos, hogy azért követted el, mert a rossz ösztönbe hallgattál. Ez lehet, hogy tényleg így van. Neki, na, hát akkor gondolj csak bele, kisfiam, hogyha valójában a rossz ösztöntől tudnál te jó példát venni. Hogyan? Ugye a rossz ösztön is ugyanúgy Isten teremtménye, mint te magad. A rossz ösztön, amikor téged rá akar venni a rosszra, az igazából egy isteni küldetésben teszi. Isten azért tett bennünk rosszat, hogy ezt is próbára tegyen bennünket. Akkor ugyanúgy, ahogy a rossz ösztön teljesíti az isteni kívánságot, isteni küldetést, és ezért minden megtesz azért, hogy téged a rosszra rávegyen, neked is a saját isteni küldetésre kéne igyekezni tenned, és hogy ne hagyja az magad, hogy rávegyenek a rosszra. Ő is csak egy isteni küldetés teljesít, és tanuld el tőle, hogy kell isteni, a saját isteni küldetésre teljesíteni. Ez az egy kis igazad van apukád, van egy alapvető különbség, hogy ne, hogy a rossz ösztönnek nincs rossz ösztöne. Ő neki van egy küldetése, de senki nem állja útját, és próbálja próbára tenni a rossz ösztön, hogy mégse tegye próbára az ember, de az embernek van rossz ösztön. Ezért a feladat sokkal lehet. És ez egy alapvető gondolat a zsidóságban, hogy a rossz, ami bennünk van, valójában ő sem teljesen rossz. Szóval először is megállapítottuk, hogy minden emberben van jó is, meg rossz is. De valójában a rossz, ami van bennünk, az a rossz ösztön, az sem teljesen rossz, mert miért van ott? Csak azért van ott, hogy próbára tegyen bennünk, mert Isten úgy gondolja, hogy akkor leszünk igazán jók, hogyha a próba ellenére jók maradunk. Nem nagy kult úgy jónak lenni, hogy úgy viselkedünk, mint a robotok, akinek minden előre meg van írva. Akkor azért van bennünk rossz, hogy próbára tegyen bennünket. Ezért itt igazából a rossz ösztön sem sátáni. Ez az egész ilyen sátán fogalom, mondjuk ilyen más vallásokban, főleg ilyen keresztény vallásokban létezik, hogy van a sátán, a gonosz, aki eluralkodhat az emberen meg a világon, és majd ha a sátán győzedelmeskedik a világon, akkor milyen szörnyű dolgok fognak történni. Ez a kép, ez nem létezik a zsidóságban, mert a zsidóságban minden Istentől ered, így a bennünk lévő, meg a világban lévő rossz is, a maximum azt célozza, hogy próbára tegyen bennünket, de nincs önmagában létjogosultsága. Csupán azért van, mert ő az isteni példát, az isteni küldetést esti. Erre a Zohár egy másik helyen azt a példát mondja, hogy milyen ez a rossz ösztön, olyan, mint a királynő, hogy is van, a király király és a herceg, és a király próbára akarja tenni a herceget. Ezért fölbér el egy csinos utcalányt. Van ilyen fogalom, Jönci. Fölbér egy csinos utcalányt, hogy tegye próbára. Mert az utcalány, a kégynő, mondjuk nevezük így, egy szemléletebb kifejezéseket tudunk rá, a kégynő igazából a király küldetését teljesíti, amikor minden nőiességét lakba veti arra, hogy elcsábítsa a fiút. Akkor várjál. Tulajdonképpen, azt mondja az Zohár, hogy tulajdonképpen van három szereplő. Van a király, van a herceg, és van a kényő. A király mit szeretne, hogy a herceg az ő vágyát teljesítse, a fia az ő vágyát teljesítse, és kiállja a próbát. Azért, hogy? Ez is kérdés. Mindenesetre a kénő magában itt is megtestesíti a rosszat, vagy a próbatételt. De igazából a kénő is azt szeretné, hogy a király akarata teljesüljön, és hogy a király kiállja a próbát. De ennek minden gondba fog vetni, mert neki van egy saját küldetése, hogy neki tényleg próbára kell tenni, és nem csak úgy kézen múlva. Arra kérte fel a király. Ő mint egy jó szolga teljesíti azt a küldetést, hogy a király is próbára tegye ebben a példában. Nem az összes fényről van szó. Erre a kényre, ennek az esetében ő a király küldöttje, aki csak a küldetését teljesíti azzal, hogy igyekszik rávenni a királyt arra, hogy a rossz, hogy kicsit próbálj meg koncentrálni a példára, tehát még egyszer, a kénő, Tudom, hogy ezt a szót kiejtelni, már is megindul megint a fantáziája, és megint a példára koncentrálni, tehát a kénő is azt akarja igazából, hogy a fiú teljesítse a király akaratát, és kiállja a próbát, és ne sábuljon el. De ezzel együtt minden gladba fog leszni, hogy mégis meg tudom elcsábítani, mert ez az ő küldetése, hogy megpróbál elcsábítani. Igazából a herceg is teljesen meg van tévedve, mert azt hiszi, hogy tényleg itt ez milyen jó buni lenne, közben igazából a maga a kénő sem örülne annak, hogyha itt létrejönne ez a dolog, mert akkor nem teljesülne a király akarata. Ő persze mindent megtett azért, hogy a próba az egy valódi próba legyen. Igen, látom, hogy itt van. Több kérdés. Jó, ez most egy részletkérdés. Most az a rossz ösztön mit akar igazolni? Ez most csak azt akarja kifejezni a történet, hogy a rossz ösztön önmagában nem rossz. Ő azért rossz, mert ez a feladata. Tehát nincs az a fajta sátánkép, vagy rossz kép, ami mondjuk bizonyos keresztény irányzatokban meg, vagy más vallásoknál meg, vagy mit tudom, a sátán az egy angyal, aki föllázadt Isten ellen, és most mit tudom, próbálja a saját kis uralmát kérteni, ez nem mit létezik itt. Igen, volt valami kérdés esetleg? A történet végét azt mindenkinek a saját életében kell meglátni, mert ez egy olyan történet, ami nap mint nap megtörtént velünk, nem kényőkkel, de remélhetőleg, hanem különböző próbatételekkel, mert a saját életünkben ki kell állnunk, és látnunk kell azt, hogy ezek valójában csak próbatételek, és hogy valójában a próbatétel önmagában sem rossz, hanem az a feladat a csupán, hogy próbatétel legyen.
A sikerül rossz,
mi?
Nem.
Ha sikerült járni a próbát?
Ha sikerült, akkor a kényel szomorú.
Nem, a kényel nem szomorú. Én ezt magyaráztam. De a kényel is a szívemél azt akarja, hogy a király vágja teljesüljön, és a fiú kiállja a próbát. Jó. Lépjünk ezen túl. Lépjünk ezen túl, barátaim. Ez egy nagyon izgalmas kérde volt. Húha. Telefonon próbál lefett engem. Na, tehát akkor nézzük még egyszer. Kísértés volt. A Talmudban azt találjuk, máshogy neked mindenkinek a figyelmét kérném. Tartjuk a kisfiunkat a füzetben a megfelelő passzuson, ahogy a jesivában kell. A Talmudban azt találjuk, hogy az igaz embereket jó ösztönük, a rossz embereket rossz ösztönük uralja. Míg a közepeseket mindkettő. Azt hiszem, hogy tiszta a kép, nem? Vannak jó emberek, vannak rossz emberek, ezek igazából nem eredendően rosszak vagy jók, ez csak annak a kérdés, hogy most éppen mennyire hallgatnak a jó ösztönükre, vagy a rossz ösztönükre. Ezek között is van jó, akinek jó, meg jó, akinek rossz, attól függ, hogy mennyire tette túl magát a rossz ösztönén, vagy mennyire uralja őt a rossz ösztönén. Na de itt elértünk a közepessel, és már többen rákérdeztek, hogy mi újság ezzel a közepessel. Miért közepesen hallgat a jó ösztönén, meg a rossz ösztönén? Próbáljuk meg kialakítani valami alternatívát arra, hogy ki lehet a közepes. Szeretném hallani tőletek. Hogy aki mind a kettőre hallgat? Tehát azt mondtuk, hogy van olyan, például van olyan igaz ember, aki mind a kettőre hallgat, csak többségében hallgat a jóra. És van rossz ember, aki többségében rosszra, de ők is mind a kettőre hallgatnak. Akkor az hogy lehet? Egyenlő arányban? Csak az a közepes, aki éppen eddig a mostani élete során pont 50-50%-ban hallgatott a jóra és a rosszra. De eleve milyen nehéz azt kiszámolni, hogy valaki... Mi az értelme egy ilyen kategóriának, egy méretlen akkor, hogy most éppen beleesik a pont egyenlő a mérleg. Meg önmagában az is, hogy mi mennyire jó, meg mi mennyire rossz, ez nagyon szubjektív fogalom. Igen.
Mert csak azt mondom, hogy jó ember, de látom azt, hogy most a jó, de látom, hogy jó, vagy rossz. Na, most, hogyha hogy rosszat kapunk tőle, akkor nem mondhatjuk, hogy jó ember.
Senki nem mondta azt, hogy azt kell mondani, hogy jó ember. Csak hinned kell azt, hogy valahol a szívemén van benne jó is, és hogy ezért lehetne őt még a jóra téríteni.
Van, nem
lehet. Kit például?
Van,
nem lehet. Akkor ez van, amiben alapvetően különbözik a zsidóvallás, mint a tenézete. És az azt mondja, hogy mindenkiben van jó. Van olyasmi, hogy nagyon elrugaszkodik a valós a gyakorlattól, hogy azt mondjuk, hogy ez a holnap egy nagy szádik lesz, de mindenkiben van jó. Erre azt a példát, hogy érdekes, hogy
az a gyilkot
jó, egyrészt vannak beteg emberek, másrészt nem szóval, vannak olyan potenciálisan ott van, jó. Lehet, hogy ő nagyon mélyre süllyedt, és már szinte lehetetlen följönni onnan, de a jó még mindig megvan. Nem azt mondja, úgy kell kezelni, mint egy kis bárányfát, hogy jaj, közül gyilkoljad nem, de te igazából jó vagy, mivel ez nem ezt jelenti. Nyilvánvalóan az embert azt szerint ítéljük meg a bíróság is azt szerint ítéli meg, ami a cselekedet. A zsidóságban nincs meg, amit megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel, szóval, ha megdobnak kővel, akkor mielőtt még hozzáér a kő, próbáld meg te visszadobni kővel. Ezt mondja a zsidóság. Csak ugyanakkor látni kell azt, hogy még az az ember is, aki rosszul viselkedik, és most ne próbálj meg a végletekre példát szólni, maradjunk az egyszerű ember szintjén. De olyan ember is, aki nagyon sokszor rosszul viselkedik, azt mondja, hogy hibákat követel. De nem önmagában rossz, akit le kell írni a lapról, mert ő is már egy
beszélgetés.
Sok hibát követel, azt mondja, hogy ő nagyon rossz, mélyen van már, és ki tudja, hogy nem föl tud-e jönni, de nagyon akar föl tud jönni. A Talmud erre azt a példát mondja, azt mondja, Jéskojna, hogy lamojba sáhá. Van olyan ember, aki a világát, és most a túlvilága van, akik megveszi egy óra alatt, azt mondja a Talmud. Megszerzi egy óra alatt. Mit kérdez, hogy megszerzi egy óra alatt? Mert azt mondja, a Talmud itt volt, egy ember tűztek, hogy Elázár Dordája fia, mert a Talmud a történet után már úgy emlékezik, mint Elázár Dordája fia a rabbi. Tehát még rabbinak is nevezi. Mi volt a történet, hogy borzasztó csúnya dolgokat csinált élete során, de egyszer úgy ezeket a hangulat aláfestéseket, ezeket tudjuk nélkülözni. Tehát igen, de tudom, hogy ez csak egy próbatétel van. Igazából benne van a jó, csak mi nem látjuk, hogy ez fog kijönni. Tehát visszatérve a történetre, Elázár ben Dordája nagyon sok rosszat követett el, és egyszer elgondolkodott azon, hogy milyen mélyen van, és tehát teljesen reménytel volt a helyzetbe, és ugye a tanul lehajtotta a fejét a térdére, és nagyon mélyen, szívből jövően, keserűen sírt, és azt mondja, ez egy olyan szintű megtérés volt, hogy Isten, hogy azt mondja, akkor ezzel egy óra alatt megszerette a túlvilágát. Ami azt jelenti, hogy valójában azt akarjuk ezzel kérdezni, hogy a megtérésre, a visszatérésre lehetősége arra, hogy az ember építsen arra a potenciális sorra, ami benne van, és hogy jó útra terelje a saját népteit és cselekedeteit, az minden emberben megvan. Még egy olyanban is, aki már nagyon messze kerül. Nincs olyan ember, akinek ne lenne meg a lehetősége a csúvára, a megtérésre. Majd rabbi, aki csak egy egyszerű ember volt, aki nem volt tanult, és akkor utána tanult lett, és már szádik lett. Most olyan emberre van szó, aki nagyon sok véget követett el. Úgyhogy a megtérés szála soha nincs elszakítva. Egyetlen olyan eset van, ahol, amit a Bibliában is látunk, ahol ez a dolog megkérdőjeleződik. Úgyhogy a Biblia azt mondja, hogy Isten azt ígérte, hogy majd megkeményíti a fáraó szívét. És erre ugye felmerül a kérdés, hogy ez hogy lehet, ha? Hogy lehet megbüntetni valaki olyasmiért, amire már Isten előre megmondta, hogy megkeményíti a szívét? Mi volt a történet? Mondja, elmentem, azt mondta, figyelj, ha nem engeded el a zsidókat, akkor holnaptól békák jönnek. És azt mondta, hogy nem engeded el. De hát Isten előre megmondta, hogy nem engedi el, akkor miért lehet őt ezzel utána büntetni? Szóval, hogy nem volt valóban szabad választása. És erre, világos a kérdés, neked? Erre azt a választ adja a zsidó filozófia, hogy igen, most sem azt mondja, Maimonides mondja. Szóval igen, az embereknél mindig megvan a lehetősége a jó. Annak, hogy a jó útra választák, hogy megtérjenek, hogy változtassanak a útjukon, és visszatérjenek a jó útra. Csak hogy a bűnnek az eredménye az az, sok bűnnek, sok vétegnek, sok hibának, és olyan, hogy egyre jobban letérsz az útról. Tehát egyre tompábbá válsz, magára, a bűn hatására. Ezt mindig azt a példát tudtam mondani, valaki lop, akkor első alkalommal lelkismert furdalása van, másik alkalommal kevésbé van lelkismert furdalása, harmadik alkalommal még kevésbé van. Szerintem egyre mélyebbre kerül, és éppen miatt a tompaság miatt, egy nem tudom, tompaságnak, egy érzektelenségnek nevezni, ami magának a bűnnek az eredménye, emiatt nagyon nehéz lesz megtérnie, mert már nem is látja a cselekedetének a problematikusságát. Szóval van olyan ember, aki már olyan sok rosszat követett el, hogy olyan mélyre került, hogy nagyon valószínűtlen, hogy onnan fölkerüljön. Mert nem is látja a fényt, nem is látja, hogy ő sötétben van. És ezért nem is látja, hogy bármi probléma lenne, és ezért soha nem is fog arra következtetni, hogy változtatni a magát. És azt mondja, hogy sokszor ez maga, sokszor ez a büntetése magának a bűnnek, hogy Isten, mint hogyha elvenné tőle a megtérés lehetőségét, de valójában még, és ez volt Fáraó esete is, de valójában azt mondja, hogy még ebben az esetben is, ha Fáraó nagyon bekeményített volna, áttörte volna ezt a nagyon vastag falat, ami kötte és a fény között volt, akkor sikerült volna a jó útra térni. Tehát minden embernek megvan a lehetősége arra, hogy a jó útra térjen. De akkor mindig ott tartunk, hogy ki a közepes. Tehát akkor azt tudjuk, aki többségben jó, az jó, aki többségben rossz, az rossz, akkor mi a közepes, az aki fele-fele. De nézzük meg, hogy akkor mit mond erről a Talmud. Tehát akkor a második bekezdés közepén tartunk. Rábá önmagát állítja példának mondván, én például közepes vagyok. Ugye a Talmud azt meséli, hogy ott a talmudi bölcsek között is vita volt arról, hogy akkor most ki számít igaznak, ki számít rossznak, ki számít közepesnek, és erre egyszer csak Rába előrugatkozott, hogy gyerekek, tudni akarod, hogy ki a közepes? Én vagyok a közepes. Én például közepes vagyok. Most ez a Rába, ez nem egy akárki volt, a nemzedékének az egyik legnagyobb bölcse volt, a legnagyobb szentje vagy igaz embere. Annyira így van ez, hogy nem, annyira igaz ez, hogy Talmud azt meséli Rábáról, hogy van egy olyan alapelv, hogy a Tóra az egyenlő az élettel. És ha valaki Tórát tanul, akkor az az élet megtestesítője. Szóval, ha valaki Tórát tanul, akkor Tóra tanás közben nem hal meg. Van egy ilyen hagyomány. Ezért hiszem, vannak ilyen történetek, hogy a Dávid király, van egy ilyen másik hagyomány is, hogy aki szombaton született, a szombaton fog meghalni. Én például szombaton születtem. És akkor mi a megoldás erre? Ha nem akarsz meghalni, akkor minden szombaton végig Tórát kell tanulnod megállás nélkül, és akkor biztosítva, hogy nem fogsz meghalni. Csak szombaton lehet meghalni. De a Tóra tanulásra nem lehet meghalni, akkor egész szombaton tanuljál Tórát, akkor megvan a megoldás. Ez itt van például Dávid királyról is, hogy minden szombatot a Tóra tanulásnak szentelt, mert ő is szombaton született. És Rábá egy olyan ember volt, aki annyira magas szinten állt, hogy folyamatosan tanult, mindig ment a tanulás. És így egy probléma, nem a halál adja nem tudta eltenni lábalól. És a tanul azt mesél, hogy volt egy olyan eset, hogy az égi bíróságon vitatkoztak valamilyen kérdésben, és nem tudták a megoldást megtalálni, és erre előtt azt hívanak a földön lenne, akit tudna nekünk segíteni ebben. Tehát ki hát a Rábá? A Rábá, hát jött, akkor hívjuk ide. Jó, akkor küldték a halál angyalát, hogy intézzen egy ilyen hívást. Ezt mondta, hogy halljon meg Rábá, és akkor fölmegy a lehet, akkor megoldja. Igen, ám, de a halál angyal nem tudott mit csinálni, mert Rábá folyamatosan tanult, sem nem tudta eltenni lábalon. Erre mit csinált a halál angyala? Hozott egy nagy szelet, és elkezdte a fákat nagyon és Rába azt hitte, hogy a rómaiak éppen kergetik, hogy valami ilyesmi, egy pillanatra fölnézett és abbahagyta a tanulás, és abban a percben meghalt. Ami azt jelenti, hogy Rába egy olyan ember volt, akiről nem lehet távolról sem azt mondani, hogy fele jó, fele rossz, hogy milyen hallgatott a rossz összönére. Ezt jelenti, lehet, hogy a közepes az, ami olyasmit jelenteni, mert nagyon közel van az igazhoz, akkor Rába tudott tévedni egy kicsit össze. Tévedett. De olyan nagyobb téved, mint valaki, aki mindig tanít, vagyis mindig tanul, és egy nemzedéke a legnagyobb szádikja, olyan nagy tévedésre azt mondja magára, hogy én néha, hogy fele arányban rossz ösztönömre hallgatok, hát ez egy eléggé nagy tévedés, és nyilván azt nem mondhatjuk, ez csak
aminek humbleness, no? Szerénységből mondta, mert ez nem szerénység. Aki hazudik, az nem szerénység. Nem meg tudnia kell, hogy ő kicsoda. Nem kell fölvárni. A tényeket tudni kell. Az embernek tudnia kell, hogy milyen jó és milyen rossz dolga. Na nézzük akkor. Tehát azt mondta Rábá, én például közepes vagyok. Mondta neki a pálya. A pálya volt az egyik tanítványa. Mester, ezzel a megállapítással mindenkit kirekesztesz a jók sorából. Ha te vagy a közepes, mi pedig mind nálad alacsonyabb szinten vagyunk, a két a jó, akkor csak rosszak vannak. Ez nem lehet, ez nem fair. Ha te közepes vagyok, akkor mind alattad vagyunk. Mert ő, aki körismertem, igaz ember volt, azt mondja magára, hogy ő a közepes, mit mondjanak a valóban közepesek, vagy akik még ennél is kevesebbek. De tudjuk azt, hogy Rábá van a toppon, és ő is csak egy közepes, akkor mi hol vagyunk? Na. Most ahhoz, hogy ezt az egész kérdést megértsük, egy, még kicsit tovább megyünk. Ahhoz, hogy a fentieket világosan megértsük, egyrészt magyarázatra van szükség, másrészt meg kell értenünk Jób mondását. Mit mondott Jób? Világura teremtettél igaz embereket és rossz embereket. Most egy hosszú előadást adtunk, de nincsenek jó emberek és rossz emberek. Szóval stimmel az, amit Jób mond. Jobb azt mondja, hogy világura teremtettél jó embereket és rossz embereket. És nem tudom, hogy van-e valaki, aki olvasta a Jób könyvét, hogy eléggé izgalmas és emelkedett stílusú jó kifejezése mű, amiben ilyen filozófiai mondatok vagy kijelentések vannak, egy ilyen vita valahol Jób és Isten között. És Jób itt azt mondja Istennek, hogy miért vonott-e felelősségre az embereket a cselekedeteikről, cselekedetekért, amikor te teremtettél jó meg rossz embereket. Ja. Ami azt jelenti, hogy akkor ez ellentmond azzal, amit eddig mondtunk. Mert így azt mondtuk, hogy nincsenek jó emberek, meg rossz emberek. Másut azt tanultuk, hogy mielőtt egy asszony más állapotba kerül, gondolom azt mondja, hogy terhes lesz, a szolgálatlevő angyal megkérdezi Istent, milyen legyen a születendő gyerek. Erős vagy gyenge, okos vagy buta, gazdag vagy szerény. Van egy ilyen talmudi rész, szegény. Van egy ilyen talmudi rész, ahol a talmud azt mondja, hogy mielőtt egy gyermek megfogom, már eldől minden. Hát, hogy már eldől, hogy ő gazdag lesz, szegény, buta, okos, csinos. A csinos az nem, de az összes tulajdonságja az már adott. És ez valóban így is van. Tehát az emberek tulajdonságnak a többsége, ugye ma azt mondták, hogy genetikus. Most egy kicsit lehet rajta változtatni. A determinált, igen, köszönöm. Lehet rajta változtatni a neveléssel, vagy a környezet nyilván változtat rajta. De alapvetően az, hogy milyen képességeink vannak, az egy velünk született dolog. És akkor ezt a Talmud úgy fejezi ki, hogy hát igen, az angyal előre megmondja, hogy ki milyen lesz. Igen ám. És ebben a felsorolásban viszont, ahol a Talmud azt mondja, hogy az angyal előre meghatároz mindent, nincs benne az, hogy meghatározná azt, hogy egy igaz vagy egy rossz ember lesz. Ami azt jelenti, hogy azt meghatároz, hogy milyen képességei lesznek az embernek, de azt mondja, hogy ezekkel a képességekkel mit kezd, és egy jó ember lesz belőle, vagy egy rossz ember lesz belőle, tehát az, hogy jó utat választ, vagy rossz utat választ, az már rajta múlik. Ami azt jelenti, lehet, tehát ez nyilvánvaló, hogy egyikünk sem ugyanarról a szintre indul. Hogy mit, van, aki, tehát ez egyértelmű, van, aki jobb körülmények között nevelkedik, aki jobb képességekkel születik, aki jobb több lehetősége van arra, hogy a jó utat választ, ez egyértelmű. De mindenkinek van lehetősége arra, hogy a jó utat és a rossz utat választ egyaránt. Senki sem mondhatja azt, hogy azért vagyok ilyen, mert a körülmények ilyennek képettek. Lehet, hogy valamennyire igen. De te akkor is tudtál volna, a körülmények ellenére tudtál volna felülkerekedni azokon. Most, ami azt jelenti, hogy akkor itt ez a két mondat ellentmond egymásnak. Mit jelent az, hogy egyik oldalra azt mondja jó, hogy te teremtettél igazakat meg rosszakat, másik oldalról pedig egy talmudi mondás egyértelműen meghatározza, hogy nincsenek jó meg rossz emberek, képességek vannak, meg adottságok, aztán hogy azzal mit kezdett, az teljesen te tetésztel. Hogy? A jóbot kéne másképpen értelmezni, igen. Mert ez egy érdekes dolog, már itt a másképp értelmezéssel mondod, ez a jó, ez egy olyan izgalmas mű, hogy és annyira sok benne az ilyen típusú mondás, hogy a Talmud önmagában is beszél arról, hogy eleve a jó történetét szó szerint kell venni, vagy nem. hogy ez egy alap hitel a zsidóság, a Bibliában leírt történeteket, ezeket szó szerint értelmezi. Ezért igaz az, hogy van bennük tanulság, a tanulság a lényeg az, hogy Ábrahám történetében mi a tanulság, mint mi lehet szakaszban, mind le is szoktuk volna a tanulságot, ez igaz. De elfogadjuk azt, hogy ez létezett. Ábrahám nem csak egy sztori, amit ki lett találva, hogy mi jól tanuljunk rajta. De jó esetében a Talmud felveti azt, hogy azt mondja, Iob lojhaja, el a mosolhaja. Iob igazából nem is volt, hanem csak egy példázat. De önmagában az egész jobb története lehet, hogy csak egy metafora, ami a számunkra való üzenet miatt lett leírva. És az biztos, hogy ezt majd a végén a tárgyal, amikor odaérünk, ha odaérünk, akkor ezt másképp fogjuk értelmezni. Tehát, ahogy mi... Jó, megyen. Az, hogy igaz ember, vagy rossz ember, ezt másképp fogjuk értelmezni. Oké, menjünk egy kicsit még tovább. Azt is meg kell értenünk, mit jelent az, hogy közepes. Az semmi esetre sem jelenthető, hogy fele-fele alapon vannak érdemei és vétkei. Hiszen ha ez így lenne, hogyan tévedhetett rába annyira, hogy azt mondja magáról, hogy ő közepes? Mikor köztudottan egy pillanatra sem hagyott fel a Tóra tanulással, olyannyira, hogy amikor eljött az ideje, a halál angyala nem volt képes hozzáférkőzni, ahogy ezt erről az előbb említést tette. Hogyan tévedhetett át abban, hogy félig vétkes? És az előbb mondtam, az, hogy nem lehet mondani, hogy ő szerény volt. Szerény kellett, és ezt látni, hogy félig vétkes vagy. Az nem szerény, hanem az hazug. Az ember nem a hazugság a szerénység. Ez egy fontos dolog. Mózesre azt mondja a Tóra, hogy ő volt a világ legszerényebb embere. Ezt írja a Biblia. Hogy lehetett Mózes a legszerényebb ember, amikor ő nyilván tudta magára, hogy ő kicsoda. Szemtől szembe fő Istennel, ő az, aki kivezeti a zsidókat. Szerintem erre azt mondjuk, hogy nem az a szerénység, amikor leszagadod azt, amit van, hanem az a szerénység, amikor tudod azt, amit van, és ezzel itt azt mondja, hogy lehet, hogy ezt valaki más kapta volna, akkor többet ért volna el vele. Szerintem nem magadnak tartod érdemként azt, amit van. De tudni azt, hogy hol áll, azt tudnod kell. Erre van egy olyan mondás, van a Lubavitch Rebbének az első könyv, ami nyomtatásban megjelent, kb. 150 nyomtatásban való könyve van ma, de az első könyv, az egy Hayom-Yom a neve, napról napra, és minden napra van egy okos kis tanács. És az egyik ilyen tanács az azt írja, az embernek tudni ugyanúgy, ahogy tisztában kell lennie rossz tulajdonságaival, ugyanúgy tisztában kell lennie saját jó tulajdonságaival, egy tettével is. Tehát ugye a szerénység az nem az, hogy a rosszra koncentrálok, mert nem is semmi jó, mert az hazugság. Szerintem ahhoz, hogy jól tudjad magad kezelni a lélek útjain és útvesztőin, azt tudnod kell azt, hogy van benned jó is, meg rossz is. Ez nem a hazugságad, amit előre fogunk. Tehát ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy Rábá hazudott egy nagyot, hogy ezzel is szerényebb legyen, mert az nem szerénység. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a közepes nem egészen világos, ez olyan is van. De most jön egy másik ilyen fejtegetés. Igazából nem maradott 5 perc, még azt fogjuk áttekinteni, hogy ki az, akit rossznak nevez a Talmud. Mitől fogva nevezünk valakit rásának, rossznak? Próbáljuk egy alternatívát. Szerintetek mikortól lehetne valakit rossznak nevezni? Rásának. Ha nem tartja a micvákat. Jó, amit mondta, hogy 10 ember azt mondja, hogy rossz, ezt én elvetném, de van olyan, aki teljesen magánúton nőne. Bőven is jönünk olyanokat, akik a nagy közönség számára szép arcukat mutatják, de ezt én nem tartom jó alternatívát. Amit viszont mondasz, hogy nem tartja a micvákat, ez egy elég szubjektív kérdés. Tehát akkor mondjuk hány micvát kell nem tartani ahhoz, hogy már rossz legyen? Sokat. Mondjuk 613, és akkor abból a 306 az a víz választó. Amit
nem a micva, hanem a 10 parancsolatnak biztos, hogy valamilyen szinten meg kell emelnie, és még valami
micva is. Hát azt mondja, a 10 parancs az a legfontosabb, és hogyha nem, és mi alatt, hogyha a 10 parancs, ne vagyok, hogy így kicsit cinikusan végigviszem ezt, csak azért a többiek is. A 10 parancs az mondjuk 9-et megtart, de egyet nem. Mondjuk megkívánja fele barát a hátát, ami ugyancsak egyikkel, vagy feleségét. Egyik, jó, harmadik a hátát. Akkor az... Tehát, hogyha megkívánja a fele barát a hátát, de nem csak amúgy mindent megtart, akkor szerinted ő már gonosz, vagy rossz?
Nem,
Hát az egyik a 10 parancsolatnak.
Egész kicsi.
Ismer erre a kicsitől azt a viccet, hogy megy az áldosság közötti fő a fiúhoz, és azt mondja, hogy a fiú szüleim szerint, ez a lány, ez a Ruchelel, fantasztikus parti, gyönyörű, jó családból van, jó megélhetés szempontjából, nagyon jó kedélyű, na, minden a legtopp, a legjobb. Egy egészen apró hibája van, egy egészen kicsi terhes. Szóval ha kicsitről ennyit, akkor kérdés az, hogy hol van az a kicsi, amire azt mondom, mi a terhes? Én nem mondtam, hogy bűnös, csak a poén kedvéért mondtam el. Sőt, de a baki terhes, ez egy olyan pozitív dolog is. Nem lennénk itt, ha fára nem lettek volna terhesek korábban. Tehát, akkor visszatérnem itt a kérdésre. Akkor mikor mondom azt, hogy rossz? Talán
nem is.
Jó, mindenki törekszik. Rossz hiszem. De ez mit jelent? De valahol mindannyian tudjuk, amikor rosszat, mi valahol állapítsuk meg. Valahol mindannyian teszünk rosszat, és valahol azért azt hiszem, hogy mindannyiunk előfordult, tudtuk, hogy ez a rossz az rossz, vagy legalábbis könnyen lehet, hogy rossz, csak mégis azt mondjuk, mégsem annyira rossz. Ha én csinálom, az mégsem annyi, hogy ebben az esetben nem, te nem, de mi gondolod? Jó, akkor itt most segítek még. Ennyire zavarba jött. Na, tehát akkor mi a megoldás? Ugye a probléma a zsidós, ez itt sokféle meghatározás lehet, a halakha szerint, a Talmud szerint, az már rossznak számít, aki akár egyetlen parancsot is megszegett. Tehát akkor itt most kijelenthetjük ünnepesen, hogy valamilyen szinte mindannyian és engem is beleértve rosszak vagyunk, mert előfordult már, hogy tudom, hogy a szerénység, amit nem engedi. Tehát mindannyian elkövettünk már olyasmit, ami megszegi a tórai parancsolatokat. Hogy lehet ebből kikerülni, ha valaki megtér, ha csúvát gyakorol, mit jel megtérni? Egyszerűen annyi, hogy elhatározott, hogy soha többet ért nem teszek. Ha viszont valaki megtér, akkor összeg, akkor nincs közepes. Mert ha egyszer elkövettél valami rosszat, akkor addig, amíg nem kért meg, addig rossz vagy. Ha már megtértél, akkor már igaz vagy. Akkor nincs közepes állapot. Értitek? Akkor ugye ez hogy? Így van. Ördögi kör. Igen. Igen.
Maga, amit felolottál például, most közöntösen például, hogy ott várjuk az ember rosszát.
Igen.
Maga a gondolat már annak számít, vagy csak a te.
És ez olyan téma, ami nagyon sok szót fog esni itt a jövőben, hogy, mit számít bűnnek? A tett, a cselekedet, a szó és a gondolat közül. Most a halakha szempontjából gondolatban nem lehet védkezni. Ez nem annyira egyértelmű, tehát például ez a megkívánja felbarát a házát, ez például egy olyan dolog, amiben mégis úgy szik, hogy van egyfajta. De mindenesetre gondolat alapján nem lehet ítélkedni valaki fölött. Egy földi bíróság jelenti, hogy megkívántad fele barátod házát, ezért megölünk. Nem kívántam meg, de megkívántad. Ilyet nem lehet csinálni, mert a gondolatot azt nem látjuk. De majd... Szerintem egy elmegy házat, a fenében megkívánja ilyen szép háza, de jó lenne, ha nekem lenne ez a háza. Hogy megkívánja a feleségét. Azt. Tehát hasonlóban a házára is lehet ilyet. Megkívánja, az nem azt jelenti, hogy én is majd építek magamnak egy ilyen házat, hanem úgy, hogy ez a ház nekem, neki igazán nem kell, nekem kéne. Úgy, mint a feleségem. Nekem is egy ilyen két feleségem lesz, azért ez lesz az én feleségem. Gondolkodok, tehát vagyok. A gondolkodni és megkívánni ez nem ugyanaz, de a megkívánás is gondolatban történik. Jó, erre majd visszatérünk. Akkor miért a kérdés még egy pillanatig megmarad? Nincs helye, nem tudjuk... Utolsó pillanatban még kérem a figyelmet. Nem tudjuk hova kategorizálni a közepest. Mert a halakha szerint, majd ahogy a későbbi forrásokból láthatjuk, ha valaki elkövetett valamilyen, megszegett valamilyen parancsot, akkor azon nyomban rosszat nevezi őt a halakha talmud. Ha pedig megtért, akkor azon nyomban jónak. Akkor nincs helye a közepesnek.
Mi van szükség, hogy néha rossz, néha jó, néha rossz, néha jó, de lényeg, hogy nincs hely a közepes, azt még nem látjuk, hogy hol helyezkedik el ezek között a kategóriák között. Van-e még kérdés? Marcia volt, amit én
szükség. Mit
számít, hogy valaki mondjuk
hibázik, vagy
kis figyelmet kérnénk.
Vagy ha mondjuk nem
tudja,
amit
látok, hogy rosszabb. Hibázik,
vagy
nem
tartja be a parancsolatot?
Azt most, hogy rosszat
csináltam,
az rosszabb, mint ha nem tartok be, mit. Az ugyanaz. Hol válik ezzel? Rosszat csináltam. Más emberrel rosszat, hogy hogy érted? Szilat figyelmet kérnénk. A rossz a zsidóságban, az, hogy ne tegy ilyen rosszat, mondjuk ne üts meg a fele barátodat, ne lopjál tőle, ne csald meg a feleségedet, ne beszélj rosszat mások között, a hátuk mögött, meg olyasmi, hogy mondjuk tegyél az filint, meg tartsd meg a szabad, ez egy kategória, nincs közöttük jó, kevésbé fontos vagy jobban fontos, mind a kettő fontos. Fontos megtartja a szombatot, és fontos nem csúnyán beszélni a másikról. Egyformán fontos.
Ha mondjuk azt mondjuk, hogy kis szentőnyben él, akkor vagyok rosszat, hogyha a disznó beszél, vagy akkor, hogyha nem szentőnyben.
Isten szemben mind a kettőben hibát követtél el. Az, hogy mi mennyire fontos, ezt lehet rá következtetni mondjuk arról, hogy a Biblia mit ír, hogy mi a büntetése egy elviekben, tartjuk egy ilyen bűn megtetése. Vannak ilyen bűnök, ami mondjuk szerzelítős a halálbüntetés jár, és van olyan, amire mondjuk csak korbácsütés, egyik jobb, mint a másik. Akkor kicsit lehet következtetni, hogy melyik mondjuk fontosabb, és melyik nem. De alapvetően az egy pont jó, amit kérdezel, de alapvetően az egy fontos alapelve a zsidóságnak, hogy nem teszünk különbséget mitvák között, és nem mondjuk azt, hogy ez fontos, ez nem fontos. De ezt csak Isten látja. Lehet, hogy neked az fontos, és neked pedig ez fontos, ezért mindenre törekednünk el. Pontosan nem tudjuk meghatározni a büntetésekről, hogy akkor ez most egy fontosabb mitva. Jó, persze, vannak ilyen, hogy nyilván vannak ilyen alapkategóriák. Én tartom a szombatot, de azért naponta három embert megölöm.
Mi van, ha elfogott
szerepet, hogy mindenki előtt adatokat? Hát, erre azt mondja Álaká, hogy nem lehet mitvát tartani egy olyan dologgal, amivel vétekhez jutott el hozzá. Például nem lehet egy lopott lulábban, nem lehet lengetni. Vagy lopott filin nem lehet felrakni. Fel lehet rakni, csak nem ér semmit. Köszönöm szépen, szerdán folytatjuk. Jó estét mindenkinek! Tánya órán, második tánya óránkat tart.